Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, Fülöp Sára vagyok a mikrofonnál. Mai beszélgető társam Ház Gyula, fiam, aki az elmúlt egy hónapot Mexikóban töltötte, és az élményeit szeretném megosztani önökkel, hiszen nagyon sokunknak nem adatik meg az, hogy személyesen el tudjunk utazni Mexikóba. Az utolsó évet tölti az egyetemen, és lehetőségünk nyílt arra, hogy egy hónapot Mexikóba tölthessen. Milyen ország ez a Mexikó? Milyennek láttad az elmúlt egy hónapban?
Teljesen más, mint Magyarország. Tényleg érződik ez a meleg környezetbe, hogy az emberek sokkal lazábban kezelik az időt, minden sokkal lassabban történik, rengeteget kell sorba állni mindenért. De hogy ez van egyszerűen ebben az iszonyat melegben, nem tudnak úgy dolgozni az emberek, nem is lehet úgy dolgozni, és ezért alakultak talán ki ezek a szokások. Akkor mindenhol, tehát az evés köré van szerveződve rengeteg minden, tehát minden utca sarkán található valami, vagy takós, vagy tortás, vagy bármilyen kis kajáda, vagy egy kis kipakolt lakóautó, amiből esznek az emberek. Akkor rengeteg sajnos a kéregető, vagy az olyan, aki hát nem csak kéreget, hanem árul valami kis cukorkát, vagy rágógumit, csokoládét, bármit, és sajnos sok közöttük a gyerekek is, 6-7-8-10 évesek, hogy teljesen megszokott, hogy évfélkor is a szórakozó helyek előtt ilyen kisgyerekek árulják ezeket a cukrokat, csokikat. A zenészek, azok is mindenhol, tehát az biztos, hogy valahova beül az ember kajálni, akkor ott biztos, hogy 5 perc múlva föltűnik egy zenész gitárral, vagy akár többen, és ott húzza a nótát.
Ugye mondtad, hogy mindenütt jönnek ilyen zenészek, ez az a tipikus, klasszikus, szépen fölöltözött mariachi zenészek, amit mi úgy látunk, vagy pedig hogy áll egy össze ilyen utcazenész?
A legtöbbször, ezt kb. Úgy kell képzelni, hogy mondjuk egy ember bejön egy gitárral, és akkor elkezd zenélni, mindenki örömére, aztán utána ugye eljátszik egy-két számot, és akkor ugye vár érte valami fizetséget.
Mennyire drága a hely Mexikó?
Én úgy jöttem észre, hogy körülbelül hasonlóak az árak, mint itthon Magyarországon, például nagyobb üzletekben és boltokban, multiknál hasonlóak, tehát attól függ, hogy milyen környéken van az ember. Ez változó. Nagyon sok az amerikai turista, és akkor ugye az árak hozzájuk vannak igazít, hogy ezért drágább minden.
Az első hely, ahol érkeztél, ugye Mexikóváros, és ott is laktatok pár napot. Mexikóváros, és nagyon sokféle legenda kering, ugye, hogy nem biztonságos, hogy nagy a munkanélküliség, hogy földrengés sújtotta, ott van a vulkán. Éreztél-e bármi nyomasztó rossz érzést, vagy volt-e valami, amikor úgy egyáltalán megérkeztél az országba? Tehát onnantól kezdve, mondjuk a reptéren, volt-e valamiféle ellenőrzés, ugye itt a kábítószerre kapcsolatban, vagy egészen odáig, hogy ott laktatok pár napig?
Természetesen ez nagyon érződik az országon, hogy ami valószínűleg a szegénységből, a rossz életkörülményekbe adódik, hogy nagyon magas a bűnözési ráta, tehát rengetegen sajnos lopnak, meg hát a kábítószer az is nagyon érződik, tehát mindenhol. Reptéren is nézték, hogy kábítószer nem lehet, ez nagyon le van szabályozva. Nem lehet bármit bevinni, tehát alkoholt, cigarettát, ezeket nem engedik, meg alapban, amikor belépünk az országba, ki kell tölteni igazából egy ilyen vámnyilatkozatot, hogy mi van nálunk, mi nincs nálunk, és akkor bármi olyan van, amit tilt az ő törvény, vagy tiltanak az ők törvényeik, akkor azt elvileg be kell jelölni, és akkor azt úgy vihetnéd be, hogy vagy engedélyed, de ezt be kéne mutatni ott a vámon. Akkor a bevándorlási kártyát is ki kell tölteni, hogy mikor megyek, mikor érkezek, hova, kihez, mikor hagyom el az országot, azt is a repülőn adják ki ezzel a vám nyilatkozattal együtt, és akkor azt is ki kell tölteni. Ezt meg is kell őrizni addig, amíg el nem hagyjuk az országot. Egyéb reptéren kívül is, tehát boltokba, de az inkább csak természetesen a nagyobb multiknál, ott is nagyon, tehát se táskát, semmit nem lehet. Meg hát a buszon is, amikor átléptük az államhatárt, a Mexikó államból átmentünk Oaxaca államba, ott is ellenőrzés jönnek fel a buszra. Kérték tőlem is akkor is a bevándorlási papírt, az útlevele, tehát ott nagyon komolyan veszik ezt.
A hatósági ellenőrzéseken kívül, ami hát azért picit nyomasztó lehetett, volt-e valami olyan érzésed, hogy veszélyben vagy?
Igazából nem. A buszút előtt kicsit féltem, amikor, mert ott ez is nagyon bevett, hogy tudják, hogy hol állnak meg a buszok pihenni, és akkor fölmennek 2-3 fegyverekkel, és ugye kirabolják az egész buszt, úgyhogy ettől az Inda eset féltem, mert ott néztük a híreket, és minden nap történik egy-két ilyen eset, hogy fölmennek a buszokra és kirabolják, úgyhogy ettől tartottam, de hát ez is csak igazából odafelé utána elmúlt ez a félelmem, de egyébként de különösebben nem volt ez bennem soha, hogy itt most félni kéne, és rettegni bármitől is.
Meg akkor nem is tapasztaltatok semmi ilyet, de azért érdemes odafigyelni erre. A beszélgetésünket hamarosan folytatjuk, addig hallgassunk egy kis zenét.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Ház Gyulával, aki az elmúlt egy hónapot Mexikóban tölthette a testvérénél. Arról beszélgettünk, hogy milyen érzés megérkezni Mexikóba, illetve mennyire tűnik biztonságosnak Mexikóváros, milyen benyomások érték a megérkezés során. Milyennek láttad Mexikóváros? Turista szemmel, illetve hát azért tudtatok ott tölteni néhány napot, illetve hogy a testvéredék ott élnek már most már lassan 2 éve. Tehát milyenek a mindennapok Mexikóvárosban? Milyenek az emberek?
Igazából én azt vettem vissza, hogy iszonyat nyüzsgő város, rengetegen lakják, agglomerációval együtt több mint 20 millió ember él ott, tehát nagyon nagy a forgalom, rengeteg ember, de igazából bárkihez szóltunk, vagy szóltam, mindenki nagyon kedves volt, nyitott volt, segítőkész. Az azért pár helyen természetesen az érződött, hogy turista árakat kaptam, vagy mondtak nekem, ugye kicsit magasabbat, mint esetleg ott, de ezen kívül nem éreztem semmit, mindenki ment munkába, metró az tömött, tehát rengeteg ember ott úgy zsúfolodnak be a metrókocsiba. Végül is nekem élhetőnek tűnt, meg tényleg vannak szép környékek.
Milyen város Mexikóváros? Rendezett, szépek, tiszták az utcák, biztonságos?
Igazából mint minden nagyvárosban, ott a főterek, turista látványosságok azért én úgy vettem észre, hogy azok nagyon rendben vannak tartva, tisztán vannak tartva. A mi környékünk is, de hát az is egy jó környék, az is nagyon rendezett volt, igazából nem is láttam szemetet eldobálva annak ellenére, hogy a kukákat azt például sehova nem raknak ki. Nem értem miért, de nincs sehol se kuka, ezért más környékek azért sokkal szemetesebbek, meket eldobálják az emberek. Meg nyilván a jobb környékeket ott azért a rendőri jelenlét is, a közbiztonság is sokkal jobb. Kimentünk például, ott van egy ilyen csatornarendszer, még régről maradt ott, mert igazából Mexikóváros, tehát víz vette körül, és akkor annak a maradványa lehet hajókázni, és például az a környék, tehát az nagyon érződött, hogy az lepukkant, koszos volt, és nyilván azért ott a közbiztonság se lehet, ott azért az ilyen környékeken ott könnyebben előfordult bármi, hogy kirabolják az embert, vagy bármi, hogy erőszakoskodnak vele.
Mennyire érződik mondjuk a spanyol hatás, vagy ugye nagyon sokféle kultúra ütvöződik itt, hogy ezt az építkezésen, az épületeken mennyire érzed ezt?
Igazából a központból egyáltalán nem, tehát az egy ilyen tipikus nagyváros felhőkarcolókkal, rengeteg emeletes házzal, de ott a környéken is észrevehető, hogy vásárolják föl a régebbi kis házakat, és húzzák föl helyett ezeket a monstrumokat, óriási több 10 emeletes házakat, lakóházakat. Ugye egyre többen akarnak ott élni a városba, és jó helyen van. Igazából Mexikóvárosban ott nem nagyon érződik ezt, hogy most spanyol hatás, akkor régi szép épületek, ott nincs nagyon, az egy nagy metropolis, viszonylag új építési épületekkel. Még talán a agglomeráció, vagy ha kiutazunk a város peremére, ott talán, de itt igazából nem figyeltünk meg.
Milyen kulturális élete van? Voltatok rendezvényeken, vagy voltatok kiállításokon Mexikóvárosban?
Kiállítások, ez a múzeumokban voltunk, templomokban, úgyhogy van persze kulturális élete Mexikóvárosnak is. Voltunk antropológiai múzeumban, tehát ott is körülbelül az egész múzeum csak annak van szentelve, hogy Mexikónak a különböző tájén élő népeit mutatta be a történelmüket, hogy ott hogyan is élnek az emberek, milyen hagyományaik vannak, hogy öltözködnek. Természetesen van kulturális élet, de annyira abban nem vetettük bele magunkat, inkább csak múzeumok, templomokba.
Voltatok, ugye Frida Kahlo, aki ugye eléggé közismert szerintem itt Magyarországon is, vagy Diego Rivera a falfestményeit láttátok, tehát nekem innen nézve minden nagyon-nagyon színes. Tetszettek neked ezek a festmények, vagy ezek a hangulatok?
Persze, hogy tetszettek, hát nagyon szépek. Ezt a központban van ez az épület, ilyen szép művészeti múzeumszerű, ahol falfestmények vannak, ugye mexikói híres festőktől, köztük Diego Rivera-tól is. Az összes festmény, én azt figyeltem meg, hogy nagyon élénk színeket használnak, tehát hiszen így kiég a szemünk tőle, nagyon erős vonásokat adnak a karaktereknek, akiket megfestenek, már-már ilyen karikatúraszerűen kihangsúlyozzák a vonásaikat, és amit még megfigyeltem, de hát nyilván az, hogy abban a korban értek, tehát nagyon sokon tükröződött a szocialista, a kommunista ideológiák, tehát hogy ráfestett az ateizmus, tehát hogy Diego Rivera képén is az embert helyezte úgymond az univerzum közepébe az alkotójának, hogy ő az, aki irányít. Szélén ott volt Marx, Engels, Lenin. Akkor a többi képen, ami még nagyon visszatűnt, ez a spanyol hódítás, amikor ugye a 15.-16. században ugye átmentek a spanyolok, és akkor azokról voltak képek, tehát hogy ez elnyomásról, ahogy ezeket az őslakókat, indiánokat ugye legyilkolták, szerencsétleneket, tehát ezekről a témáról is sok kép volt.
Hát igen, Frida Kahlo is sok tabu témát feszeget a képeim. Érezted ezt Mexikóban, hogy nincsenek tabuk?
Azért szerintem vannak ott tabuk, de ami nekem feltűnő volt, például sokkal többen vállalták föl, hogy homoszexuálisak, tehát sokkal több embert láttunk, nőket, férfiakat kézen fogva, hogy talán ebbe előrébb járnak, de azért nem Pesten nem éltem még, hogy ezzel összehasonlítsam, de azért nyilván ott is már sokkal jobban, mint mondjuk itt vidéken. Ezt fölvállalják az emberek, de egyébként azért vannak tabuk, biztosan.
Beszélgetésünket hamarosan folytatjuk. Kérem, maradjanak velünk. Addig hallgassanak egy kis zenét.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Ház Gyulával, akivel az előző részben Mexikóvárosról, illetve az ott töltött napjairól, az ott szerzett élményeiről beszélgettünk. Hát hatalmas ország Mexikó, néhány városban járhattatok. Többek között ugye azt mondtad nekem, hogy Oaxaca volt a kedvenc városod. Hol található, és miért lett ez a kedvenc helyed?
Oaxaca állam, és ugye Oaxaca államnak a fővárosa, úgymond Oaxaca város, ez délre található, meg ugye Mexikóvárostól, körülbelül busszal egy olyan 7-8 órás buszút, tehát azért nincs annyira közel, de annyira messze se. És hát a város, ami maga nagyon megfogott, igazából amikor elindultunk, én nem tudtam. Én arra számítottam, hogy hasonló lesz, mint mondjuk Mexikóváros, tehát hogy új építésű, semmi szépséget mutató épületek lesznek, és közte egy-két templom. De helyett van egy nagyon szép régi városközpontja, ahol, ami igazából tele van gyönyörű régi épületekkel. Hát ezek mind a spanyol mintát követik, ugye. Én azt is éreztem néha, mint hogyha Európába sétálgatna az ember egy-egy óvárosba. Hát nyilván ez a spanyol hatás miatt, de hát gyönyörű. Színesek az épületek, homlokzatok nagyon szépek, rengeteg gyönyörű templom van, köztük két óriási, hihetetlenül díszített belül aranyozott fala, minden, tehát ez, ami nagyon megfogott, meg hát a sokszínűség, mert amikor ott voltunk, pont akkor kezdődött el egy fesztivál, ami arról szólt, hogy Oaxaca államnak a különböző régióiból, azt hiszem 15 régióból, vagy 15 helyről jöttek az emberek, és akkor ugye hozták magukkal az ottani népi viseletüket, hagyományokat, tradíciókat, és akkor a felvonulás keretében hasonlóan, mint a születi fesztiválon itt Halason, ugye szépen felvonultak egymás mögött, zenekísérettel, akkor táncoltak, úgyhogy az miatt is ez nagyon nagy és élmény volt számomra.
Itt voltak-e turisták, vagy ez megint csak annak az államnak, illetve annak a városnak az ünnepe, ez a felvonulás?
Hát ez annak az államnak a ünnepe volt, fesztiválja. Amúgy turisták persze voltak, de azért nem európai turista nem volt, Mexikon kívüli turista, az nem volt olyan sok, inkább tényleg oda is a helyiek járnak jobban, a mexikóiak járnak.
Úgy tűnik nekem, hogy nagyon szeretnek a mexikóiak ünnepelni. Tehát úgy kicsit ilyen, tehát örülni, meg zenélni, énekelni. Mondtad azt is, hogy ha megszólal való egy mariachi zene, akkor ugye a fiatalok elkezdik azokat a helyi zenéket énekelni, élvezik nagyon. Tehát, hogy mennyire jelenik ez meg? Tehát mennyire erős a nacionalizmus, akár így a zeneiben, vagy népviseletben, meg egyébben?
Hát én azt éreztem, hogy nagyon erős, talán sokkal erősebb, mint itthon, mert itt az annyira nem jellemző, hogy esetleg a fiatalok ennyire magyar zenét így szeretnék, vagy így tudnák, esetleg régebbi számokat is, de itt azt éreztem, hogy de nem csak a középkorúak, vagy az idősebbek, hanem a velem korabeli fiatalok is. Ha meghallottak egy mariachi számot, azt tényleg kívülről tudták, ordították, énekelték, talán még jobb élvezték azt, mint hogyha valami bármilyen amerikai vagy angol populáris számot szólt volna. Én ebből arra következtetek, hogy nagyon is erős a nacionalizmus.
Oaxacában hol laktatok? Mert ugye nekem mesélted, hogy többnyire hoztelek be, és ami ugye Magyarországon talán kevésbé elterjedt, hogy ez a hátizsákos turizmus, hogy ez hogy működik? Mesélj erről egy kicsit.
Oaxacában, mivel nem annyira külföldi turista hely, ezért nem annyira magasak az árak, jobban megfizethető. Tehát itt hotelszobában aludtunk, egy nagyon szép kis épületben. Hát egyébként meg a hátizsákos turistáskodás az tényleg így működik, hogy megérkezik az ember hátizsákkal, és akkor szépen járja a hoteleket, hosteleket, amíg nem talál a pénztárcájának valót, vagy olyan, ami tetszik neki, és elfogadható a körülmények, igazából ennyi.
Mennyire szükséges a nyelvtudás? Tehát angolul beszélnek, vagy jó volt az, hogy volt veled valaki, aki beszélt ilyen spanyol anyanyelvű?
Az nagyon jó volt, hogy volt velem spanyol anyanyelvű, mert egyébként meglepően nem nagyon beszélnek angolul. Természetesen az olyan turistáján, ahol rengeteg a külföldet azért beszélnek, de egyébként én azt vettem, hogy nagyon sok helyen igazából szinte semmit nem beszélnek angolul, tehát még szavakat se. Úgyhogy az természetesen nagyon, nagyon nagy segítség volt, hogy volt velem egy spanyol anyanyelvű, akit meg tudott kérdezni bármit. Neki ugye meg tudta kérdezni, hogy a helyben hogy működik a tömegközlekedés, és akkor így rengeteg pénzt megspóroltunk, hogy nem taxival mentünk, hanem ugye meg tudta kérdezni, hogy a helyben mondjuk melyik kis busz indul, ahova mi menni akarunk, és hát azok meg nagyon-nagyon olcsóak. Majd a taxisok meg persze alapból, még hogyha külföldi vagy, akkor még magasabb árakat mondaná.
Ez azt hiszem az egész világon jellemző, hogy próbálják ugye a turistát egy kicsit levenni. Beszélgetésünket hamarosan folytatjuk, kérem maradjanak velünk, addig hallgassanak egy kis zenét.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Ház Gyulával. A Jukatán félszigeten tett utazásáról fogunk beszélni ebben a részben, ahova Mexikóvárosból érkezte Cancunba repülővel. Hány órás út egy ilyen repülő, és körülbelül milyen, mennyire más megfizethető?
A repülőút egy Mexikóvárosból egy 2 óra hosszás, tehát igazából nagyon közel van. A helyi járatok azok, hogyha időbe foglaljuk a jegyet, még olcsóbb, mint hogyha busszal mennénk, tehát 15-20 ezer forintból is oda-vissza meg lehet járni ezt a távot.
Melyik tetszett jobban? Ugye Cancún megint csak azt gondolom, hogy a magyarok számára sem ismeretlen. Playa de Carmen kevésbé ismert hely. Melyik tetszett jobban?
Cancúnban nem nagyon voltunk egyedül, amikor bementünk ugye a Cetzápákkal úszni. Nekem így Playa del Carmen sokkal jobban tetszett, meg a tengerpartja mondjuk szebb, mint Playa del Carmenben. Ugye nyilván ott még több a turista, ezért miattuk nagyon ott rendben van tartva a tengerpart. Rengeteg az amerikai turista ott. Van sétáló utcák, szórakozó helyek, tehát most nem maga ugye a város szebb, hanem hogy több mindent lehet csinálni.
Mondod az előbb, hogy cetszápákkal úsztatok, ez hogy történik? Tehát ugye ott visszamegyünk Cancúnba, és ugye onnan indulnak ilyen kis hajók, ahogy mesélted.
A sétáló utcán még sétál az ember, folyamatosan támadják le, hogy most masszázsra invitálják, vagy akár most ott vannak szigetek, hogy oda kiviszik, tehát ilyen szervezett túrákra is folyamatosan, és ez is igazából így működik, tehát bármelyik ilyen helyi turisztikai irodába bemegy az ember, akkor ezek szerveznek oda cetszápákhoz utakat. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy Gio-nak volt ott ismerőse az egyik ilyen turisztikai irodánál, és akkor így kedvező áron mehettünk, de azért így is ez elég borsos árat kérnek érte.
A szegény cecápikát ugye ott körbeveszik a turistahajók, és ott próbálnak ugye a turisták úszkálni velük. Ez hogy zajlik? Hogy történik?
Ez úgy történik, hogy ugye reggel fölveszik az embert, utána elszállítják a tengerpartra, ugye ahonnan kihajózunk, és akkor ott van egy kis eligazítás, hogy viselkedjünk a cápa közelébe, hogy ne ússzunk, tehát hogy ne ússzunk keresztbe előtte, mert akkor elúszik ugye, nem csak mindig párhuzamosan, tehát ezeket. És akkor utána csoportokra osztottak minket, 8-10 ember fér be egy-egy hajóba, és akkor kihajóztunk. Ez egy jó másfél órás hajóút volt a parttól, és akkor igazából ott nem tudom, hogy honnan tudják, vagy mi alapján tudják a hajós kapitányok, hogy hova kell, de egy ponton, így az óceán közepén úszott vagy 30 hajó, 100 méteres sugarú körbe, ott úszkáltak egy ponton a hajók, és akkor igazából ez úgy történik, hogy kihajózunk, figyeljük a vizet, és hogyha cápát látunk, akkor a kapitány az elé megy a hajóval, mert ugye hozzánk képes gyorsan úsznak, és hogyha pont mellé ugranánk be a vízbe, akkor ugye szinte nem is tudnánk velük együtt úszni, mert szinte egyből lehagy, úgyhogy mindig eléjük hajóztunk. Ott 2-3 fős csoportokba plusz a vezető ugrik be a vízbe, és akkor búvárszemüveggel, pipával, békatalppal igazából lehet mellette úszni, és ugye általában ez 1-2 perc alatt ugye elúszik messze, és akkor utána szépen visszamászik az ember a csónakba. Ebből volt nekünk, hogy 3 kör, egy ember 3-szor ugorhatott így be, aztán utána meg visszahajóztunk.
Te meg is érintetted az egyik ilyen állatot. Milyen érzés egy ilyen cecápát megérinteni?
Én a farkúszóját érintettem meg. Igazából ez nagyon puha volt a bőre, és csontos.
Nem volt semmiféle óvintézkedés azon kívül, hogy nagyon leégtetek, tehát, hogy ilyen napolajat, speciális naptejet kellett volna használni.
Igen, mert ugye a cecápák planktonokkal táplálkoznak, és ugye azt úgy, hogy kitátják az óriási szájukat, és akkor szűrik a vizet, és ezért mondták ugye a vezetők, hogy nem használtunk olyan naptejet, ami ugye nem természetben lebomló, mert ugye az beleoldódik a vízbe, és ugye hát mondták, hogy ugye mi se akarunk naptejet enni, tehát az nem tesz jót az állatok számára. És hát ez rossz volt, hogy ezt előre nem tudtuk, úgyhogy mivel órákat voltunk a tengeren, mindenki nagyon leégett ez miatt, mert ugye nem használtunk naptejet.
De akkor ez az egyetlen egy kellemetlenség volt, amit ért benneteket.
Meg még annyi, hogy ugye a hajóút az nagyon kényelmetlen volt, nyilván hullámzik a nyílt óceán, és ez hajónak az orrába ültünk. Nagyon kellemetlen volt, ahogy pattogott a hullámokon a hajó, és minket is úgy odaver, tehát az sokkal kényelmesebb lett volna, vagy a hátuljába ülünk, vagy ugye akkor hát fölálltunk, mert egyszerűen azt nem, tényleg nem lehetett bírni, de egyébként tényleg minden nagyon rendben volt. Kaját kaptunk, piát kaptunk, mindenki volt szolgálva. Ez a kettő kellemetlenség volt. Meg hát nagyon drága azért.
Igen, tehát azért turista hely, és ráadásul elsősorban amerikai meg ausztrál turisták, tehát nyilván ezeket a... Elsősorban amerikai, tehát nincs is amerikai. Akkor ez ugye az ő pénztárcájukról szabják ezeket a kirándulásokat, illetve az egyéb szolgáltatásokat. A beszélgetésünket hamarosan folytatjuk, addig hallgassanak egy kis zenét.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A tengerparton kívül, ugye a Yucatán félszigeten jártatok, voltatok a piramisoknál is. Pontosan hol vannak, vagy hogy lehet megközelíteni ezt? Mit kell tudnunk erről?
Ez is ugyanúgy, mint a cápákkal úszás. Már nagyon ki van épülve, szervezett utak vannak, buszokkal viszik a turistákat, tele van a város ilyen kis irodák, oda bemegy az ember, aztán befizet és lefoglalja az utat. Mi a Chichen Itzához mentünk, az a leghíresebb piramis, talán nem csak Yucatánon, hanem szinte egész Mexikóban. Ugye ez is a maják által épített piramis volt, és hát elképesztő, hogy anno sok száz évvel ezelőtt, amikor tényleg nekik nem voltak mértékegységeik, primitív eszközeik voltak, és hogy ennyire még mai tudományunkkal is egy olyan piramist építettek, amit még ma is nagyon nehéz lenne ilyen precizitással megépíteni, és ők akkor botokkal, kötéllel, tudták ezt kimérni. A túravezetőnk is mondta, hogy van az évben egy olyan nap, mert nyilván ők is az asztrológiában nagyon otthon voltak, és akkor mindent a naphoz, csillagokhoz igazítottak, és hogy ott is úgy építették azt meg, hogy az évben van egy olyan nap, hogy a piramisra úgy esik rá a fény, hogy az egyik oldala az teljesen napos, a másik oldala meg teljesen árnyékban van. És ezt mondta a túravezető, hogy például ez, hogyha egy fokkal arrébb építik a piramist, akkor ez a jelenség ez nem lenne látható.
Ugye meg is másztátok ezeket a piramisokat. Milyen magas? A legmagasabb?
Chichen Itzában ugye nem engedik föl rá az embereket, tehát ott nem lehet fölmászni. Még a Yucatánon ugye Kobába voltunk, ott föl lehet menni a piramis tetejére. Azt igazán nem tudom hány méter, szerintem olyan 40-50 méter magas. Hát a Mexikó város mellett voltunk ez a piramis tetején, tehát az volt így a legnagyobb, azt hiszem 63 méter magas, meg az alapterülete is óriási, tehát ilyen 220 méter x 220 méter az alapterülete, és arra ugye föl is lehetett menni a tetejére.
Az antropológiai múzeumban is ugye próbálták bemutatni a különböző népeket, fejlődésüket, történelmüket, kultúrájukat, hogy úgy általánosságban milyenek a mexikóiak?
Összességében én mindenhol azt tapasztaltam, hogy nagyon közvetlenek, nagyon segítőkészek, barátságosak az emberrel. Most persze ott olyan helyeken, ahol ugye egy pénzt hagyunk, ott persze, hogy barátságosak, de más helyen is, ahol tényleg semmi nem fizetünk, tehát én tényleg összességében ezt tapasztaltam, hogy nagyon kedvesek. Amit megfigyeltem az antropológia múzeumban, hogy azért ezek többségében azért hasonló az öltözékeik, a zenéjük, ételeik, meg minden egyéb kézműves dolgaik, tehát azért hasonló nyilván, de rengeteg féle, és ezeknek a népeknek a leszármazottjai, ugye ez máig sok helyen ugye őrzik ezeket a hagyományokat.
Mennyire érződik a spanyol hatás? Van egyfajta különbség az úgynevezett benszülött és a betelepülő között? Van egy ilyen elkülönülés, vagy keveredés van?
Hát persze érződik, tehát amúgy Mexikóvárosban tapasztaltam ezt főleg, hogy sok olyan mexikói volt, akire ránézésre, tehát európainak tűnt, vagy amerikainak, mert teljesen ugye fehérbőrű, világos hajú, férfi lány, és akkor ők valószínűleg bennük jobban a spanyol vér, vagy valami más európai vér volt, meg ami még nagyon érződik, hogy azért ők tényleg így a spanyolokra, mint egy ilyen elnyomó hatalomra tekintenek, és nagyon nem szeretik őket, mert ugye annó bejöttek, és akkor ugye az ott élős lakosokat legyilkolták, meg kifosztották az az államot, tehát elnyomták őket, tehát hasonlóan tekintenek, mint annó mi a törökökre. Ez az érződik, hogy sok helyen nem annyira kedvelik őket.
Visszamennél?
Persze, hogy visszamennék, nagyon sok mindent nem láttam még. Most csak így kiemelni, hogy Chiapas államban is rengeteg gyönyörű vízesések, erdők, piramisok, tehát ott az is nagyon-nagyon kedvelt hely turisták számára, meg hát millió egy van még azon kívül is. Persze, oda visszamennék.
Hát igen, ez mondjuk egy turistaként, de visszamennél-e esetleg ott élni, dolgozni, úgy, mint a testvéred?
Azt nem tudom, azzal már azért lennének fenntartásaim, hogy ott is élni, azért én kötődök nagyon Magyarországhoz, de ami tényleg egyedül, ami megfordult a fejemben, hogy ott élni, dolgozni, az csak a tengerparton. Tehát ugye annyira Mexikó városban, vagy nagyobb városban nem, inkább tengerparton.
Megköszönöm neked a beszélgetést, köszönjük, hogy megosztottad velünk az élményeidet, és kívánom, hogy legyen még részed hasonló utazásokba, illetve hogy a hallgatók is eljussanak a világ azon pontjaira, akár belföldön, akár külföldön, ahova vágynak.
Én is köszönöm a beszélgetést.